nektek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, egyedül Te tudod, ami emberi hitetlenségünk falát áttörni. Te, aki áthatoltál az egeken, Te neked az is lehetséges, hogy a mi kételkedő szívünk hívő szívvé változik, a mi reménytelen szívünk reménységgel töltetik meg, amik emberi, sokszor csüggett erőtelenségünk erővé változik a Te igéd és Szent Lelked által, mert veled találkozhatunk, Uram. Te megeleveníthetted az életünket, és kérünk, hogy légy velünk, mert ha nem vagy velünk, Uram, akkor nem is érdemes nekünk tovább menni. Ha nem jön velünk a Te orcád, Uram, akkor nincs értelme a mi életünknek, de ha Te velünk vagy, akkor mindenünk megvan, akkor Te vagy mindenünk, az életünk, Uram, és add, hogy személyesen átélhessük ennek valóságát, hogy akik távolvalók, közelvalókká lehessenek. És könyörülj mindnyájunkon, újíts bennünket, tisztogass minket a Te igéd által. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ez az 5 alkalomból álló sorozat, a bőti sorozat, ami hiszem, hogy Isten igéje felkészít bennünket a húsvét örömére, a feltámadás bizonyosságára, hiszen semmi másra nincs szüksége az embernek, mint arra a hit bizonyosságára, hogy Jézus Krisztus, ami élő Urunk, akinek drága a Te életed és az enyém is, akinek fontosak vagyunk, aki megadja a mi életünk értelmét, az élet távlatát nyitja meg számunkra. És azt a címet adtam ennek a sorozatnak, a zsidó levél egyik igéjéből, hogy nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Jézus az Isten fia. És tulajdonképpen az egész sorozatnak a lényege az, hogy az Úr Jézus valósága lehessen számunkra. Ne csak egy elmélet, ne valami teológiai felismerés, hanem élő eleven kapcsolatunk lehessen a mi Urunkkal. De ehhez az is kell, hogy tudjam, hogy ő kicsoda, hogy ő miért jött, hogy egyáltalán mi közöm hozzá, mindezeknek a kérdéseknek végére kell járnunk ahhoz, hogy valóban áldással lehessen számunkra Isten igéje. De hinnünk kell abban is, és ez már a kereszténység alapkérdése, hogy hiszem-e, hogy amikor kinyitom ezt a drága könyvet, Isten igéjét, hogy az valóban Isten szava hozzám. És hiszem-e ezt? Mert ha ezt nem hiszem, akkor elég nagy bajba vagyok. Hiszen akkor mi is a hitem alapja? Mire építhetek? Bizony Isten kijelentett igére építhetek. És nem csak az írott igére, hanem mindenek fölött azt mondta az Úr Jézus, hogy ezek rólam tesznek bizonyságot. Mármint a próféták, az Isten igéje, hogy ezek rólam tesznek bizonyságot. És ez tud bennünket is bizonyosságra juttatni, hitre, boldog örömre, amikor az ember előtt feltárul életének értelme, célja, jövője, az örök élet bizonyossága. Hiszen ezért hatolt át az egeken a mi Urunk. Olvasom Isten igéjét, a zsidókhoz írt levél első fejezetének első 6 versét. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindenek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása, és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinkből megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült, annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd pedig atya leszek, és ő az én fiam lesz, amikor pedig bevezeti az első szülöttet a világba, ismét így szól, imádja őt Isten minden angyala. Uram, add meg számunkra, hogy a te igéd megelevenítő hatalom lehessen az életemben, életünkben. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ez a levél, amikor megszületett, ennek Isten lelkétől megvolt a maga küldetése és a célja. Először is Isten népéhez, a héberekhez, a zsidókhoz írt levél, és ez nem véletlen, mert aki írja a levelet, az is zsidó ember, akiknek íródott a levél, ők is zsidók, Isten ószövetségi népéhez tartozó keresztény emberek voltak. És az apostol, aki írja a levelet, aggódik a zsidó származású keresztények miatt. Az aggodalmának megvan az igazi, hogy így mondjam, teológiai oka, hiszen nagy nyomás nehezedett a zsidók közül való keresztényekre. A zsinagóga most, mint szervezet, mondom, vissza akarta őket kényszeríteni az ószövetségi vallásukba, a mózesi hídgyakorlatukba. Tehát nagy nyomás nehezedett a zsidó keresztényekre. A kérdés természetesen a mindenkori kérdés, és most hadd élezzem ki, testvérek, ezt a kérdést, hogy a világtörténelem legnagyobb kérdése, ez nem túlzás, ezt nem lehet eléggé túl feszíteni, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Ahogy Keresztelő János a börtönben, a nyomorúságban, zavarban van, és akkor elküldi a tanítványait, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Ez a kérdések kérdése, hiszen Isten megígérte. Megígérte, hogy elküldi a Messiást, az ősi paradicsomi evangélium. A bukott ember számára Istennek ez volt az egyetlen evangéliuma, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos. Nincs más evangélium. Tudnék, ha az Isten le nem győzi a bűnt, és annak következményét, a kárhozatot, akkor egyetlen ember se üdvözül. Ezt vegyük halálosan komolyan. Krisztus nélkül senki nem üdvözülhet. Aki ezen felháborodik, mert igen, sokan felháborodnak. Ám legyen, de tessenek utána nézni. Hát élet és halál kérdés. A Krisztus kérdés nem egy elvont filozófiai vagy elvont teológiai kérdés, hanem az én üdvösségem kérdése. Az én örök életem kérdése. Ezért legyen bármilyen vallású, vagy ateista, vagy teljesen szkeptikus egy ember, hát nem éri meg. Utána nézni, hogy mi az Isten terve velem. Jézus azt mondta a körülötte álló zsidóknak, farizeusoknak, írástudóknak, tanítványainak, az egész zsidóságnak egyszer azt mondta, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, a bűneitekben haltok meg. Tetszik ezt érteni? Nincs más lehetőség. A választott népnek sincs más lehetőség. Vagy hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, vagy elkárhozik. És ez minden embernek. De miért ez az egy? Miért nincs más lehetőség? Hát testvérek, a Golgotai kereszt beszél arról, hogy milyen milyen rettenetes drámai az ember helyzete, hogy milyen mélységesen az Isten ítélete alatt van minden ember. Ezt nem akarjuk elfogadni, pláne ebbe a agyon, hogy mondjam, puhított keresztény világban már ott tartunk, hogy a hitoktató lelkész fölírja a táblára, hogy mindenki üdvözül. Ez egy teológiai rögeszme, de ha ez igaz, mondtam annak a fiúnak, aki elmondta, hogy ezt fölírta a lelkész úr, mondta, mondhatod volna neki, hogy akkor a lelkész úrra többet semmi szükség. Hát ha mindenki üdvözül, akkor se az egyházra, főképp nem a papokra. Semmi szükség. De hát nem így van. Azt kellett volna felírni a táblára, mindenki elkárhozott. Mert ez az igazság, hogy mindenki elkárhozott, én is. Én átéltem az Úr Jézus előtt ezt a rettenetes pillanatot, hogy én elvesztem, én elkárhoztam. És ez nem valami pszichológiai probléma volt, nem. Ez egy valóságos helyzet, amikor én ott álltam az Isten ítélete és haragja alatt. Igen. És akkor Isten a keresztre mutatott, hogy van bocsánat. Értitek? Valami csodálatos evangélium ez, de ebben nem lehet tévedni. Ebben ne tévedjünk. Ezért tulajdonképpen az egész hét kérdése, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Mert az ige azt mondja, hogy ő a megígért messiás. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És a zsidó levélnek az eleje valami egészen szenzációs, csodálatos. Próbáljuk megérteni egy kicsit azt az első mondatot, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz a proféták által. Tehát régen sokszor és sokféleképpen, látomásban, álomban, angyalok által, és így tovább a profétáknak beszélt az Isten. Mondd el nekik, a proféta tulajdonképpen Isten követeit, Isten küldötte, akik által Isten elmondta az embereknek az üzenetét. És amikor kinyitom az Ószövetséget, persze manapság sokan keresztények azt mondják, hát az Ószövetséggel nem kell foglalkozni, mert az a zsidóknak szólt, hát nekünk az Új Szövetséggel van dolgunk. Testvérek, aki így gondolkodik, az biztos, hogy a hitében sérül, zavart lesz, el fog bizonytalanodni. Éppen az Ószövetség tanúság tétele valami hihetetlen módon megerősíti a mi hitünket. Gondoljatok, mit mondott Jézus a feltámadott úr, mit mondott a tanítványainak? Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták felőlem megírtak. Tehát egyszerűen ott van a bizonyosság, hogy te vagy az eljövendő, hogy kit kell várnunk tulajdonképpen. Hát ki az, aki mint messiás, Krisztus megérkezik? Ki lesz az én megváltom? És ez az alapkérdés. És az Úr Jézus rámutatott az Ószövetségre. Ott van a bizonyíték. És tényleg csodálatosan ott van a bizonyíték. Ha az ember elolvassa az ószövetségi prófétákat figyelmesen, tanulmányozva, akkor úgy jár, mint a Spicer játék, ha kirakod a proféciákat, akkor egyszer csak ott lesz előtted a Krisztus arca. A Jézus Krisztus arca. A názáreti Jézus Krisztus arca. Sokan azt mondják, jó, hát ő is egy ember volt. Josephus Flavius azt írja a könyvében, hát azért róla nem mondhatjuk, hogy ember volt. Bizony, több volt. 100%-ig ember, és 100%-ig Isten. Isten emberré lett. Ez volt az Ószövetségi ígéret. Sokan nem kapcsolnak, de olyan világosan elmondja az ige, egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz. Hívják nevét csodálatos tanácsosnak, erős Istennek. Egy kis gyereket, egy fiút, erős Istennek? Hát erről van szó. Az asszony maga, akinek emberré kellett lenni. Mert miért kellett emberré lenni? Mert az embert az Úr Jézus a maga isteni mi voltában nem válthatta meg. Ő neki emberré kellett lenni, hogy magára vegye az én szennyes ruhámat, ahogy mondja egy ének. Hogy ő bűnhődjön, hogy nekem békességem legyen. Azt mondja az Ézsaiás 53, egy csodálatos Krisztus profécia, hogy mindannyian tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. Hát nem így van. Hát tényleg nem így van. Így van. Mindannyian tévelyektünk, magamat is beleértve, mindegyikünk a maga útját járta, és akkor mi a megoldás? Azt mondja az ige. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Tetszik érteni, hogy miről van szó, és milyen csodálatos a szenvedő Krisztusról szóló profécia az Ézsaiás 53 fejezetében. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei által gyógyultunk meg. Hát ezért fontos ismerni az Ószövetséget. Sőt, valami hihetetlen pontossággal Isten előre megmondja, ki lesz az eljövendő. És csak az nem érti meg, aki nem ismeri az Ószövetséget. Ezért nagyon fontos, igenis, hogy mi ugyanazt az Istent tiszteljük, akit a zsidók. Ugyanaz az Isten. Aki megjelent Mózesnek az égő csipkebokorba, és ki jelent meg Mózesnek az égő csipkebokorba? Hát nem az Atya, hanem a Fiúisten. A Fiúisten jelent meg ott, aki azt mondja, hogy én vagyok atyáidnak Istene, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. Tehát az Úr Jézus Krisztus az, aki kapcsolatot tart velünk, mint Isten. De most nézzük meg, hogy áttér az apostol, először ugye elmondja, hogy régen sokszor, sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz, a proféták által. Ezekben a végső időkben, vagy az utolsó napokban az ő fia által szól hozzánk. Na most itt meg kell állni rögtön. A zsidó gondolkodásnak az volt a lényege, hogy két részre osztották a világkorszakot, a teremtéstől a messiás eljöveteléig. Eddig tartott egy korszak, és akkor a messiástól az idők végéig. Tehát az utolsó időkben, így mondja az ige, hogy az utolsó időben jelent meg. Ezt talán így lehetne emberileg jobban elmondani, hogy történetesen elmész a színházba, és van három felvonásos darab, és az utolsó felvonásról azt mondjuk, ez az utolsó felvonás. És igen, az utolsó felvonás akkor kezdődött, amikor Mária Betlehembe megszülte a Messiást, a Krisztust. Akkor kezdődött el az utolsó idő, és tart mind a mai napig. És tudjuk, hogy az utolsó felvonás végén járunk most. Tényleg a végén járunk, emberi lépték szerint is az végén járunk. De most nem erről akarok beszélni, és ez most talán nem is fontos, hanem kicsoda ez az Úr Jézus. És elmondja, a fiú által szól. Wilhelm Busch így fogalmazta meg, ez a német evangelizátor így fogalmazta meg, hogy Jézus Istennek az utolsó szava hozzád. Jézus maga a szó. Olyan csodálatos, ugye, ha elolvassuk a János evangéliumának a prológusát, a bevezetőjét, azt olvassuk, hogy az ige kezdetben Istennél volt, és Isten volt az ige. Itt az ige Jézus, itt a nagybetűs ige, a logosz, az Isten teremtő, hatalmas, értelmes, logikus szava. Ő a szó, az ige. És tudjuk, a magyar nyelv azért gyönyörűen kifejezi azt, hogy az ige mit is jelent. Létezést, történést, cselekvést kifejező szó. Igenis, az Isten ige, Jézus Krisztus, ő Istennek a szava hozzánk. Méghozzá az utolsó szava, nincs más. Ő általa beszél az Isten az utolsó időkben hozzánk. És ennek van valami kibeszélhetetlen gyönyörűsége. Hát most gondoljátok meg. Engem mindig annyira magával ragad ennek a szépsége, hogy az én teremtőm, felvette az én létformámat, belealászkodott. Úgy, ahogy a Filippi 2-ben olvassuk, ugye, hogy megalázta magát. Emberi formát vett fel, emberek lett hasonlóvá. Ugye milyen gyönyörűen kifejezi azt, és folytatódik, hogy megalázta magát mind halálig, mégpedig a keresztfa haláláig. Ezért fel is magasztalta őt az Isten, és olyan nevet adományozott neki, amely minden névnél nagyobb, hogy minden térd meghajoljon. Mennyieké, földieké, föld alatt valóké. Igen, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És itt belép a Szent Háromság Isten fogalma. Ugye ez nincs benne a Bibliában, ez a fogalom, hogy Szent Háromság, de már az előbb idéztem a fiút, ugye egy fiú születik, aki Isten fia, aki testé lett, az ige testé lett. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. És ott van a Szentlélek Isten, aki itt van velünk. Higgyétek el, itt van velünk, és általa itt van az Úr Jézus Krisztus is. És ha ő nincs itt, akkor az egésznek semmi értelme, hogy mi együtt vagyunk. Bár szép dolog a testvéri közösség, de ő benne. Gondoljatok bele, micsoda megtiszteltetés, hogy az Isten felveszi az én létformámat, micsoda megtiszteltetés, hogy közénk jön, hogy meghal értem, hogy feltámadt a mi megigazolásunkra, hogy mindent megtett, hogy nekem életem legyen. Ő benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Ő a Teremtő Isten. 393-as énekünkben ott van, hogy teremtő kéz az gyógyít véresen. Igen, a Krisztus a teremtőnk, általa teremtette Isten a világot. Ez egy nagyon megrendítő kijelentés. Aki általa a világot teremtette. A Kolossi levélben Pál apostol valami egészen szép és erélyes módon elmondja erről a Szentlélek által az üzenetet. Ő szabadított minket meg a sötétség hatalmából, mármint Isten. És ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van a megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejdelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reánézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül. Micsoda csodálatos Krisztus himnusz ez, ahol a Szentlélek Isten megragadja az apostolt, és el tudja mondani az elmondhatatlant. Mert hihetetlen dolog ám. Megfoghatatlan az ember számára, hogy az én teremtő Istenem emberré lett. Márpedig, ha Krisztus nem az Isten fia, akkor azt mondja, és ő nem támad fel, akkor Pál apostol azt mondja, hiába való a hitetek. Hát keresztény, ki a keresztény? Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. Aki hiszi, hogy ő az Isten egyszülött fia. De most mi egy olyan korban élünk, éppen azon gondolkodtam, hogy milyen furcsák vagyunk mi emberek. A régiek, most évszázadokkal visszamehetünk, akár 2000 évvel is, olyan bizonyosak voltak, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Pedig egy csomó mindenről nem is tudtak. Bár az ige kijelenti, hogy a logosz, Isten az ő értelmes szavával teremtette a világot, és ez a szó maga Jézus Krisztus. De mi már tudjuk, nekünk már tudni kellene. Testvérek, a tudomány oda jutott, hogy saját csapdájába esett. Egy csomó ateista, tudós a saját csapdájába esett. Mert eddig tagadták, hát persze, hogy nem az Isten teremtette a világot, hanem az evolúció. De azt nem tudták megmondani, hogy hogyan. Csak fantáziáltak róla. És most tessenek elhinni, ha valaki nem hiszi, olvassa el John Lennox könyvét, aki oxfordi matematika professzor, tessék elolvasni, hogy a tudomány tényleg eltemette az Istent. Hát egyáltalán nem. Sőt, oda jutott a modern tudomány, hogy fel kell tartani a kezünket, hogy igen, ez a világ teremtettség. És tudjátok miért? Azért, mert kiderült, hogy tulajdonképpen minket nem is a génjeink határoznak meg elsősorban, hanem a génekben lévő program, hihetetlen programban. Információ. Tulajdonképpen az élet nem más, mint információ. Na ez kiütötte a legvadabb ateistákat is. Anthony Flow, talán aki foglalkozott filozófiával, tudja, hogy ő egy marxista, ateista, kemény ateista filozófus volt. És mikor elolvasta, amit a biológia körülbelül 30 éve ezelőtt felfedezett, mert akkor születtek olyan elektromikroszkópok, hogy molekuláris szinten látjuk az anyagot. És kiderült, hogy a sejtjeinkben gépek vannak. Motorok, rotorok, turbinák, és valami elképzelhetetlen szerkezetek működnek nanotechnológiai szinten. Molekuláris gépek. És akkor Anthony Flow azt mondta, az egész eddigi tudományom, 82 éves volt, az egész eddigi tudományom merő tévedés. Isten teremtette a világot. Hát információ, elmélet, információ csak információ forrásból eredhet. De nem akarok ebben most belemenni, ezer oka van annak. De azért Schrödingert hadd olvasom már fel, hogy egy kicsit személyessé tegyük ezt a problémát. Tehát Erwin Schrödinger írja. Meg vagyok döbbenve, hogy a körülöttem lévő valóságos világ tudományos képe milyen tökéletlen és hiányos. A tudomány sok tényszerű információt közöl velünk, és összes tapasztalatunkat csodálatos, egységes rendbe szervezi. De mélyen hallgat mindenről, ami valóban közel áll a szívünkhöz, ami valóban fontos a számunkra. Egy szót sem mond nekünk a pirosról, a kékről, a keserülről, az édesről, a testi fájdalomról, a testi élvezetről, semmit sem tud a szépről és a csúnyáról, a jóról és a rosszról, Istenről és az örökké valóságról. A tudomány néha úgy tesz, mintha válaszolna ezekre a kérdésekre, de a válaszai gyakran olyan ostobák, hogy nem is vesszük komolyan őket. Mondja a világ egyik legnagyobb tudósa. Testvérek, ez miért fontos nekünk? Ha valakinek a kezébe került Douglas Murray-nek, egy angol írónak, 17-ben írta ezt a könyvet, Európa furcsa halála, ő is világi ember. És azon elmélkedik, hogy jutottunk mi ide. Mármint, hogy a keresztény nyugat elveszítette a hitét, elveszítette a kereszténységét. Azt mondja, hogy jutottunk ide? A körülöttünk lévő világ azt mondja, azt súgja a fületben, hogy az egész világ egyetemnek semmi értelme, és a te életednek sincs semmi értelme. Tetszenek érteni a probléma lényegét? A modern ember oda jutott, hogy nem tudja megmondani, mi végre van ebbe a világba. Pedig a 6-8 éves gyerekek már felteszik a kérdést, hogy mi értelme az életemnek. A legfontosabb kérdés. Egyáltalán mi az élet? Miért vagyok? Mi a létezésem célja? Na erre nem tud a modern tudomány válaszolni, viszont feltárta azt. Éppen John Lennox mondja, hát ha nem egy személyes Isten teremt bennünket, hát mi nem tudnánk művelni a tudományt, és nem tudnánk ellesni azt, amit ő csodálatosan megteremtett. Tehát van válasz a kérdésre, tudományos válasz nincs. Tudományos válasz nincs, de egyre több tudós állítja, hogy ez a világ igenis teremtettség. De hogy ezt a teremtést Jézus Krisztus által hajtotta végre az Isten, hogy ő valóban Isten, na persze nekünk nem három Istenünk van, hanem egy. Jó Sándor egyszer azt mondta, református lelkipásztor, mikor megkérdezték tőle, hogy magyarázza meg a Szent Háromság egy igaz Istent, akkor azt mondta, ha én ezt meg tudnám magyarázni az én kis gyönge agyammal, akkor Isten nem volna Isten. Zseniális megfogalmazás, tessék elhinni. Ne gondoljuk, hogy mi olyan nagyok vagyunk, hogy itt ebben a földi valóságomban én meg tudom mondani Isten lényegét, az ő megjelenési formáját. Nem tudom megmondani, de Krisztus megmondja. Én vagyok. Én vagyok. Ő van neked és nekem, ő, aki teremtette a világot. És higgyétek el, ez nagyon fontos. Hogy ez csak úgy magától van, egyébként abszolút lehetetlen, de tehát például most hadd mondjak még egy fizikai példát arra, hogy szinte lehetetlen, hogy ez magától létrejöhet. Olvastam John Barrow könyvébe, a világ keletkezése című könyvébe, hogy a látható világegyetem energiáinak eredője nulla. Ennek óriási jelentősége van. Egy az, hogy az egyház kezdettől fogva mondta, hogy Isten a semmiből teremtette ezt a világot. És mi van most? Most azt mondják, tényleg, az energiák eredője nulla. Hogy kell ezt elképzelni? Úgyhogy az összes tömeg és energia egyenlő emszer C-nézettel szorozva, egyenlő az összes tömeg negatív tömegvonzásával. Egyenlő. Erre John Barrow leírja. Ez azt jelenti, hogy a világ a semmiből keletkezett, de semmivé is lehet. És mit olvasunk a Jelenések könyvébe? Hogy a trónon ülő tekintete elől eltűnik az ég és a föld. És új ég és új föld. Tehát van evangélium. A mi teremtőnk nem hagy meg bennünket ebbe a halott, a bűntől halott, bukott világba, hanem meg fogja újítani az egész világot, de a mi életünket mindenek előtt. Tehát alapvető kérdés, hogy én Isten teremtménye vagyok, és ha az vagyok, akkor van értelme az életemnek, van célja. És gondoljatok bele, Darwin, most szinte szó szerint idézem, azt mondta, hogy az evolúciónak nincs terve, az evolúciónak nincs célja, az evolúció nem vezet sehova. Ez Darwin írta le. Ebből fakad a nyugat cinizmusa, nihilizmusa, hát akkor semminek nincs értelme. És igazuk van. Ha evolúció, a sárga agyag, az iszap vetett föl engem, akkor az én életemnek nincs értelme. De az Isten teremtett. És ez az Isten az Úr Jézus Krisztusban eljött, aki engem teremtett, és megváltott, akkor a te életednek célja van. És a cél, tudjátok, mi az életem célja? Hát az élet. Ezt a 70-80 évet azért kapja az ember, hogy a mulandó időben megnyerhesse az örökkévalót. És akkor mindennek van értelme. De nézzük még Jézus Krisztus személyét. Azt mondja róla itt az ige, hogy ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Ő Isten dicsőségének kisugárzása. De tényleg, gondoljatok végig egyszer, érdemes végigolvasni Jézus Krisztus csodáit. És akkor az ember azonnal ki tudja mondani, ez nem ember. Ez lehetetlen. Ez csak Isten. És akkor vannak olyan tévejgők, keresztények, akik azt gondolják, ugyanazokat a csodákat majd ők megteszik, meg halottakat támasztanak fel. Jaj, nem. Ő azért tette a csodáit, mert ez volt az ő személyi igazolványa. És valóban az ő életén felragyogott Isten dicsőségének kisugárzása. Aki vele volt, a tanítványai, azok átélték ezt. Péter így mondja az Úr Jézusnak, kihez mehetnénk, Uram? Örök életnek beszédei vannak nálad, és mi hisszük, és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Micsoda csodálatos tanúság. De az Úr Jézus azt mondta, hogy neki nincs is szüksége ezekre az emberi tanúskodásokra, mert ő róla az Atya tesz bizonyságot, meg a cselekedetek. Azt mondja, ha nem hisztek az én beszédeimnek, legalább higgyetek a cselekedeteimnek. Tehát Jézus bátran merte mondani ezt. És valóban rajta felragyogott Isten lényének a dicsősége, hogy milyen csodálatos a mi Istenünk. Hatalmas és dicsőséges, és bele tudott alászkodni egy emberi testbe. És ő hordozza a mindenséget? Igen. Ez nem úgy van, ahogy Madács mondja, hogy a mű forog, az alkotó megpihen. Nem, Isten ma is beavatkozik a világegyetembe. Az, hogy nem pusztult el ez a föld még egy atomháború során, tessék elhinni, majd oda át meg fogod tudni, hogy azért nem, mert az Úr Jézus hordozza. Azért, mert ő hordozza ezt a világot. Különben mi már rég elpusztítottuk volna ördögi segítséggel. Sok mindenből lehet látni, hogy ő hordozza ezt a mindenséget, és nem úgy, nem csak olyan értelemben, mint egy terhet, hanem olyan értelemben, hogy igazgatja, fenntartja, élhetővé teszi. Igen. És azzal szeretném befejezni, hogy látjátok, az apostol a zsidókat meg akarja győzni. És mire hivatkozik? Itt rögtön két Zsoltát vesz elő. És arra hivatkozik, mert a zsidó ember szentnek tartotta az Ószövetséget, pláne amelyik már keresztény élet, igazán szentnek tartotta, és aztán idézi azokat a bibliai idézeteket, mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd pedig atya leszek, és ő az én fiam lesz, amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól, imádj őt, Isten minden angyala. Tehát ő az, aki imádandó, ő az, aki eljövendő, és aki meg is érkezett. És ő az, aki el fog jönni az idők végén. És azzal búcsúzott az övéjétől, hogy elmegyek, és helyet készítek néktek. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Tehát most azzal szeretném befejezni, hogy mindezek után az embernek meg kell vizsgálni Tehát talán jobb, ha megkérjük a mi Urunkat, hogy Uram, te vizsgáld meg az én szívemet. Hiszek én igazán? Rámerem tenni az életemet arra a bizonyosságra, amit itt az ige kijelent nekem? Most látjuk a Közel-Keleten, talán nem sokra becsültük azokat a keresztényeket, de most kiderült, hogy az Úr velük ott volt az üldözésekben. Csak meg kellett volna nekik tagadni a Krisztust, és nem vágják le a fejüket. Nem tagadták meg. Hát miért nem tagadták meg? A vallási fanatikusok? Egyáltalán nem. Kiderült, velük van az Úr. De hát nem menthette volna meg őket? Megtehetné. Megtehetné, majd erről még talán lehet, hogy lesz szó. Csak arra akartam utalni, milyen bizonyosság volt ezeknek az embereknek a szívébe, hogy az életüket felmerték tenni. Olvastam, hogy azok a keresztény nők, akiknek lemészárolták a férjeit, fiait, mikor menekültek a szíriai iszlám nők, ezek befogadták őket. És ezek az iszlámista asszonyok megrendültek, megtértek, megértették, ezeknek élő Uruk van. Élő Krisztusuk van. Ugye értitek, ez nem gyerekjáték, ez nem egy kis vallási mese, hanem a valóságos Krisztus, az én drága Uram és megváltom meg, a tied, aki szeret téged. Hidd el, higgyük el. Nem abból láthatom meg, hogy mindig jól megy a dolgom. Tudjátok, ahol mindig süt a nap, az a Szahara. Tehát értsétek meg, hogy nem abból tudhatom meg, hogy az Isten mennyire szeret engem, hogy bársonyon futnak a perceim, hanem abból tudhatom meg, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így szerette Isten a világot, és így szeret engem. És mikor átélem, drága Uram, te megint megbocsátottad nekem. Az öreg hívőknek mondom, ugye, hányszor állunk szégyennel újra és újra mi Urunk előtt. Látod, Uram, megint hogy beszéltem, hogy viselkedtem, milyen gondolataink voltak, és oda mehetsz hozzá, mert ő van. És átéli a hívő ember, megbocsát. Leszakad a szívemről a súly, a görcs, a félelem, és tudom, hogy ő szeret engem. Mert az ő arcán ragyog fel Isten ismeretének dicsősége. Amen. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, hogy eljöttél, és valóban te vagy az eljövendő. Köszönjük, hogy kijelentetted magadat nékünk az igében, csodáiddal, hatalmaddal, és mindenek fölött a haláloddal és feltámadásoddal igazoltad, hogy te vagy az eljövendő. És köszönjük, Uram, hogy megérkeztél a mi szívünkhöz is. Te nem úgy általában jöttél, hanem hozzánk jöttél. Zörgetsz a szívünk ajtaján, várod, hogy megnyissuk az ajtót. És köszönjük, mi, akik eddig már megnyithattuk, köszönjük, hogy erre is te adtál lehetőséget, a te kegyelmed végeztel ezt bennünk. És kérünk mindazokért, akik ezt nem tették még meg. Uram, te győzd meg az ő szívüket, nyisd meg a szemüket, hogy lássanak lelki szemeikkel, felismerhessék, hogy valóban te vagy az, aki eljövendő voltál és eljöttél ebbe a világba. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Kedves testvérek, nem olyan régen egy éneket tanultam, egy gyönyörű szép éneket, és szeretném, hogyha megtanulnánk, a feleségem fog ebben segíteni, fogjuk vetíteni, és a refrénnél majd be lehet kapcsolódni, amely úgy szól, hogy mégse győz a halál, a kereszt volt az ár, értünk hult az a vér, mely váltságdíj az életért. Szeretném, hogyha ezt megtanulnánk, ezt az éneket, úgyhogy kérem a testvéreket, hogy kapcsolódjanak.
Nézd a Golgotát, Isten szent fiát, éretted halt meg, mestered, átszegzett keze. Az ár,
befejünket is imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy a Golgotára tekinthetünk, és szemeinket a hegyekre emelhetjük, a Golgota hegyére, amely világot megrendítő esemény történhetett. És nem csak a világot rendítette meg, nem csak a világ történelmet változtatta meg, hanem az emberi szíveket is megrendítette. Emberek millióit, milliárdjait rendítette meg és változtatta meg az életüket, mert tekintetüket a Golgotára helyezték, mert átélték és megtapasztalták, hogy minden érettük történt, hogy valóban nélküled a kárhozat állapotában voltak, de neked volt hatalmad arra, hogy ebből az állapotból kimenekítsd, kiszabadítsd, mert te azért jöttél, hogy megszabadítsd azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt elvégzed ma is. Ma 2020-ban, március 2-án, itt Nyíregyházán, emberek életében, akár ebben a gyülekezeti teremben, te el tudod végezni, ma is meg tudod rendíteni, mert a Golgota ma is megrendít embereket. Urunk, kérjük azért, hogy mindezt, amit hallottunk, azt forgassuk a szívünkbe. Rendüljünk meg azon, hogy vajon mi az élet értelme, rendüljünk meg azon, hogy mi az én életemnek az értelme, rendüljünk meg, hogy szembesüljünk a kárhozattal, a kárhozat állapotával, mert ma az egyik legnagyobb probléma, hogy az ember ránt egyet a vállán, és meg se hagyja, hogy kárhozat vállal jár. De köszönjük, hogy a te szereteted ebből az állapotból akar kimenekíteni. Urunk, add, hogy minél többeket megrendítsen az evangélium, megrendítsen az a szeretet, amely ott történt a Golgotai kereszten. Addunk, hogy ne menjünk el úgy haza, hogy valami változást ne akarnánk az életünkben. És akik pedig már a tiéd, vond magadhoz még jobban őket, hogy hirdethessük az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, hogy tegyünk bizonságot mindarról, amit a magunk életében megtapasztalhattunk. Imádkozunk ébredésért, ébredésért ebben az országban, szeretett népünk között, Nyíregyházán, felekezetektől függetlenül, imádkozunk azért, hogy emberek hitre jussanak, megtérjenek, hogy megrendüljenek az evangélium hallatán, hogy megrendítse őket az a szeretet, amelyet soha, sehol nem lehet máshol megtapasztalni, csak a Golgotán. Urunk, kérünk azért, hogy ezzel a megrendültséggel tudjunk ma hazamenni, és mindent a szívünkön hordozni. Legyen áldott mindenért a te drága és szent neved. Amen. Végezetül pedig vegyük Istennek az áldását, Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te felé és adjon te néked békességet. kedves testvérek, néhány dolgot szeretnék hirdetni. Hálásak vagyunk azért, hogy azok az igehirdetések, amelyek több helyen az ország számos pontján István bácsi, talán nem bántom meg, ha azt mondom, korát meghazudtoló módon, mert nagyon-nagyon sok helyen szolgál, szolgálatból szolgálatba esik be, és örülünk annak, hogy az igehirdetéseit most az elmúlt időszakban elkezdték könyvformájában is terjeszteni, úgyhogy szeretném a testvéreknek a figyelmére ajánlani, tudomásom szerint három könyv jelent meg eddig, négy könyve jelent meg, és ebből kettőt most itt tudunk árusítani. Itt a kiállatnál a főbejárati irodájánál. Az egyik, ha nem mostak meg, semmi közöm sincs hozzá, ez a legújabb könyv, ez 500 forintos áron kapható itt, korlátozott számban, úgyhogy jó, de csak testvériesen tessenek megvásárolni. A másik pedig, ami már egy korábbi hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, ez pedig 1000 forintos áron kapható. A testvérek figyelmébe ajánlom, hogy holnap, ha Isten éltet bennünket, akkor a zsidó 2:10-18-kor hallhatunk majd, 17 órakor várunk szeretettel mindenkit, és hadd adjak egy házi feladatot, már van egy úgynevezett válságstáb, akik azon dolgoznak, hogy mivel itt elég sokan vagyunk, lehet, hogy majd a helyszínt változtatjuk, ezt majd időben fogjuk közölni, úgyhogy, de bátorítunk mindenkit, hogy hozzon másokat is magával, jó? Akik azt mondja, a szívére helyez, szólítsa meg, hívja el, és jöjjünk, hogy minél többen lehessünk együtt. Szeretnék áldott szép estét kívánni mindannyiuknak, és hogyha Isten érted bennünket, holnap szeretettel várunk mindenkit 17 órára. Erős várni Isten! Thank you.